betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A tartalomból. Tagadhatatlan tény, hogy a cukorbetegség napjainkban népbetegségnek számít, és az érintettek száma egyre csak növekszik. Ennek okai között szerepel többek között a mozgáshiány, a nem megfelelő táplálkozás, az alkohol, de akár örökletes úton is válhatunk cukorbetegekké. Ha pedig egyszer cukorbetegek lettünk, akkor azt csak kezelni lehet, gyógyítani nem. Ezért is érdemes odafigyelni az egészségünkre, illetve ha már diabetológiai esetek lettünk, akkor arra, hogy ellenőrzés alatt tartsuk a vércukorszintünket, hogy megelőzzük hosszú távon a sokkal súlyosabb szövődményeket. A cukorbetegségre, valamint annak megelőzésére pedig nem csak november 14-én a Diabetes Világnapon kell odafigyelni, hanem az év minden napján. Témánk: diabetes, megelőzés és világnap. A Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában itt van velünk dr. Korodi Melinda, diabetológus szakorvos, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a medicinába. Doktornő, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást!
November 14-en péntek, diabetes világnap. Mi ennek a napnak a célja, mire kell, vagy mire kell lenne legalábbis odafigyelni?
A diabetes világnapjának a célja, a fő célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy, tehát, hogy a cukorbetegség világszintű a jelentőségére. Tehát, hogy fontos annak a megelőzése, a korai felismerés, illetve ha jelen van, az érintettek számára legyen megfelelő kezelés. A dióhéjban az üzenet az az, hogy igen, népbetegség jelen van, és de tudatossággal, életmóddal nagy rész befolyásolható, és megfelelő kezelése teljes életet lehet élni.
Minek a hatására alakulhat ki a cukorbetegség? Mert azt hiszem, hogy erről nem csak november 14-e a világnap apropóján kell beszélni, hanem túlzás nélkül lehet azt mondani, hogy minden nap apropóján kell és érdemes erről beszélni.
Igen, tehát úgy van, és nap mint nap ezt el is beszéljük a rendelőbe. Igazából tehát az okok, az a típusonként változik. Tehát, de ha nagyba vesszük, akkor ami befolyásolja és kockázati tényezőként szerepel, az mindenképp az életmód, a mozgáshiány, a genetikai hajlam, az más autoimmun betegségek jelenléte, illetve bizonyos gyógyszeres kezelések és más endokrin betegségek, illetve krónikus állapotok.
Létezik ugye egyes és kettes típusú diabétesz, de mi is a különbség a kettő között?
Ezt azért úgy felvázolnám, hogy nem csak egyes-kettes típusú diabétesz létezik, hanem úgy igazából négy nagyobb csoport, és azokon belül vannak altípusok is. Tehát, hogyha nagyon-nagyon széthasogatnánk, akkor akár 50 plusz típusú diabétesz is létezik. Sőt, újabban akár kétféle diabétesz is egyben jelen lehet egy embernél. Tehát ez most nem egy ritka folyamat, hogy jelen van egy autoimmun, tehát egy egyes típusú diabétesz, illetve jelen lehet egy kettes típusú. Na most ezt elejszerűsítve, tehát igen, az egyes típusú diabétesz az, amikor abszolút inzulinhiány van, tehát az inzulin termelő sejtek, a béta sejtek, amik a hasnyálmirigyben találhatóak, azok elpusztulnak, így kívülről fog kelleni bejuttatni azt az inzulint. A kettes típusú diabétesben van inzulin termelés, de annak a hatása nem megfelelő, illetve idővel csökkenhet az inzulin termelés. Megemlíteném azért a gesztációs diabéteszt, ez terhességben alakul ki, tehát úgy számoljuk, hogy a 24. héttől, tehát a terhesség 24. hetétől kialakuló diabétesz, az lenne a gesztációs diabétesz. Ennek a kezelése azért eltérő, mint a kettes típusú diabétesztől, illetve illetve van a negyedik főcsoport, a szekunder, amiben beletartoznak azok a cukorbetegség típusok, amik valami miatt, tehát egy másik betegség miatt alakultak ki. Tehát az egy szekunder. Itt olyan állapotok, amik a hasnyálmirigyet érintik, például hasnyálmirigygyulladás, hasnyálmirigydaganat, genetikai alapú diabéteszek, akkor más endokrin problémák miatt kialakuló diabétesz. Sajnos vannak bizonyos gyógyszerek, amik kiválthatják a cukorbetegséget. Tehát ez egy elég nagy, úgymond zsák, amiben mind több és több cukorbetegség típus gyűl, illetve az idéntől úgy tűnik, hogy hozzá fog tevődni egy ötödik típusú is, de hát azt majd a jövő év elején többi valószínű fogják hivatalosítani.
Felmerül az is, hogy az újonnan felfedezett cukorbetegek, most akármely kategóriáról beszéljünk itt az imént elhangzott ötből, felteszik maguknak azt a kérdést, hogy de miért lettem beteg, miért lettem cukorbeteg, mit tehettem volna annak érdekében, hogy megelőzzem a bajt. Van megoldás arra vonatkozóan, hogy elkerüljük a cukorbetegséget?
A prevenció az mindenképpen jó kérdés. Na most az egyes típusú diabéteszről úgy igazából prevencióról nem beszéltek eddig, mert hogy egy autoimmun folyamat, és az úgy csak van. Na most már, tehát a mindennapi orvosi gyakorlatban igazából még ezt nem tudjuk üzni, a prevenciót az egyes típusú diabéteszben, de tanulmányi szinten, kutatási szinten itt is vannak előrelépések. A primér prevencióról akkor beszélünk, amikor teljesen egy betegséget meg tudunk előzni. Na most itt az egyes típusú diabéteszben a primér prevenció, itt is történtek dolgok, tehát úgy értve, hogy bizonyos oltások, amik megelőznék maga az autoimmunitás kialakulását, tehát elindulását. Szekunder prevencióban, tehát itt nagyobb lépések történtek, tehát ahol már jelen vannak az antitestek, de a vércukorszint még normális, tehát normál intervallumok között van. Itt vannak úgymond az immunrendszert befolyásoló szerek, és akkor ezekkel próbálkoznak, hogy megelőzzék azt, hogy a vércukorszint kezdjen nőni. Tehát, hogy leállítsák maga azt az autoimmun folyamatot. Én ebben látok potenciált, tehát mindenképp jó, hogy ebbe az irányba itt is elindultak. Ezért mondom, hogy már az egyes típusú diabéteszben is megemlíthetjük azt, hogy talán-talán lesz esély prevencióra. Míg ezelőtt 10 évvel még igazából erről nem tudtunk beszélni. Kettes típusú diabéteszben a prevenciónak meg főképp van a legnagyobb hatása. Csökkentheti a kockázatát mindenképp, ahogy kialakuljon a diabétesz, az, ha odafigyelünk a testsúlyra, tehát testsúly optimalizálás, mozgás, étrend, stresszkezelés, ezt azért aláhúznám, mert ez sajnos mindennapos, többszöri téma. Ez csökkenti a kettes típusú diabétesz kialakulását, de nem feltétlenül akadályozza meg 100%-osan, de nem mindegy, ha mégis bekövetkezik más okok miatt is egy diabétesz, hogy az illető személynek milyen az általános kondíciója. Mert hogy történt olyan eset, hogy valaki éppen miután úgymond helyesen táplálkozott, mozgás, minden rendben volt, lett cukorbeteg. Mondtam, hogy azzal van szerencse, hogy előtte már megtette a fontos lépéseket. De most már sokkal könnyebben kezelhető volt az egész állapot.
Ugye itt hallhattunk prevenciós lépéseket, de mennyire tudja ezekre ráirányítani a figyelmet november 14-e a Diabétesz Világnap?
Vannak műsorok, amikre felvonják a figyelmet, illetve például itt Vásárhelyen is van az ASCOTIT, egyesület szervez ez most a reklám helye, szombaton 10:30-től, ha jól tudom, a Grand Hotelben lesz egy ilyen előadássorozat, ahol érintett is, kíváncsi személy is elmehet, és többet megtudhat a diabéteszről. Úgyhogy ilyenkor is szerintem az van, hogy így felszólalunk, vagy felszólalnak páran, és akkor mégis van az a 10% személy, aki észreveszi, és talán kap egy szót, egy mondatot, amiből utána tud inspirálódni.
És ezt a mondatot akár tovább is adhatja a környezetében. Igen. És ha már cukorbetegek vagyunk, tehát hogyha ez már bekövetkezett, akkor mire kell odafigyelni annak érdekében, hogy se rövid, se hosszú távon ne találkozzunk komolyabb problémákkal? Gondolok itt akár egy hipoglikémiás komára, vagy hosszú távon különféle esetleges szövődményekre.
Ha már jelen van ez az állapot, akkor nagyon fontos az, hogy mindenképp kell mérni a vércukrot. Tehát le kell tisztázni a kezelőorvossal, hogy mik azok a célértékek. Tehát, hogy ez mindig kortól függ, tehát többi állapottól függ, tehát társuló betegségektől is függ, hogy mik azok a célértékek. És otthon el kell végezni azokat a házi feladatokat, de azt igazából magunké tesszük, ami a vércukormérés, és eljárni rendszeresen kontrollba, mert a szakorvos írja, hogy akkor évente vagy fél évente van az a szemészeti vizsgálat, megbeszélik, hogy van-e más panasz, illetve szükséges-e egy neurológiai vizsgálat. Évente van a szemészeti vizsgálat, illetve hogy szükséges-e neurológiai vizsgálat, hogy kiszűrni egy diabéteses neuropátiát, illetve igyekszünk odafigyelni, tehát, hogy évente a rutin labort végezzük el, amiből megint kiszűrjük azt, hogy jelentkezik-e egy vese érintettség, vagy nem. Tehát a paciens, amit saját részéről megtehet, az, hogy eljár kontrollba, otthon rendszeresen méri a vércukrát, a kezelést betartja, ha van panasz, jelzi, ha valamilyen ezt aláhúzom többszörösen is, hogyha valamelyik gyógyszerre mellékhatás jelentkezik, azt kell jelezni a szakorvos felé. Illetve a más típusú kivizsgálásokra is elmegy, emellett meg a napi 6000 lépést, azt kérem szépen, az ajánlott mindenkinek, illetve az étkezéssel kapcsolatosan, én nagyon szívesen fogadom minden alkalommal a kérdéseket, ami ezt illeti, mert hogy akkor tudom, hogy foglalkoztatta őket időközben, és azért kérdeznek, mert valamit kipróbáltak.
Doktornő itt úgy fogalmazott, hogy el kell végezzék a páciensek a házi feladatot, kell mérjék a saját érdekükben a vércukorszintjüket, és hogy ugye erre most már vannak azért alternatívák. Alternatívák alatt értem azt, hogy nem kell minden egyes vércukorszintméréshez megszúrja a páciens az ujját, hanem vannak szenzorok, amik több napig, akár több hétig működnek, és az okostelefonra küldik az értékeket, tehát bármikor meg tudjuk nézni, mert tehát mondjuk ki az okostelefon az mindig nálunk van, és hát igen, ott van a hagyományos glükométer, aminél ilyen kis tesztcsíkok vannak, megszúrjuk az ujjunkat, a vércseppel a tesztcsíkot bedugjuk a glükométerbe, és kiadja a vércukorszintünket. Hogyan mértek vércukrot, amikor még nem volt glükométer?
Erről azt hiszem igazából talán valamikor láttam egy festményt is, hogy hogyan állapították meg, hogyha valakinek nem a vérében, hanem a vizeletében cukor volt. Na, ezt nem vázolnám, tehát, hogy ez akkor hogy történt, de hogy igazából igen, későbbiekben is úgy történt, hogy vizeletből mérték legelőször a vércukrot, tehát ez valamennyire pontatlan volt, persze, mert hogy ilyen színskála szerint tudták betájolni, hogy akkor most kb. Mennyi lehet. Az 1970-es években kezdték a glukométereket bevezetni, ez még csak ilyen kórházi körülmények, és aztán a 80-as években kezdtek az otthonokba elterjedni, de hát erről régebbi motorosok, diabéteszesek meséltek, hogy hát valójában volt egy tesztcsík, és akkor azt felhasították 3-4-be, és akkor így próbálták meghatározni a vércukraikat. Úgyhogy az, ami most van, ez bőség, tehát, hogy most tényleg tesztcsíkok is találhatóak, kaphatóak, tehát mi is kírhatunk ingyenesen 100 darabot azoknak a pacienseknek, akik inzulin kezelésen is vannak, de aki úgymond csak orális antidiabetikumokon van, ők meg megvehetik. Na most, ami a szenzorokat illeti, igen, ők folyamatosan, illetve 5 percenként mérik a vércukrot, annyi, hogy szöveti folyadékból, tehát nem vér, úgyhogy lehet egy icipici 5-10 perces késés, de hogy ezt elég szépen át tudjuk hidalni. És az újabb szenzorok, ezek mind ügyesebbek ebben, és ami a nagyon fontos bennük az, hogy nem csak a vércukrot mutatják, hanem a trendet, tehát hogy azt lehet látni, hogy akkor éppen étkezés előtt az nem csak egy pillanatnyi cukor, hanem az éppen csökken csökkenőbe van, vagy növekvőbe van. Ez meg a hatása van arra, hogy a későbbiekben az az étel milyen, mennyire viszi fel a vércukrot, így meg jobban tudják adagolni például az inzulin, tehát jobban el lehet találni a megfelelő dózist. Nagyon szeretem ezeket a szenzorokat. Egyes típusú diabéteszben, például itt most a nagykórházon keresztül a páciensek hozzá tudnak jutni ingyenesen.
Visszatérnék még egy gondolat erejéig a glükométerre, hogyha jól értettem, akkor ez egy nagy, már-már forradalmi előrelépést jelentett ezen a szakterületen, akkor, amikor ez megjelent a vizeletből való vércukorszint megállapításhoz képest.
Igen, egyértelműen, mert az tényleg a pillanatnyi cukrot mutatta, és a másik az, hogy a különbség a vizeletben a vércukor, tehát a vizeletben a cukor csak akkor jelenik meg, hogyha a vérben 180 felett van. Tehát, hogy azért is volt pontatlan például a vizeleti vércukormérés. Míg a vérből akkor per pillanat meg lehetett ezt határozni.
Mondjuk el akkor, hogy hol vannak a határok, tehát mi számít túl alacsonynak, hipoglikémiának, mi számít normálisnak, és mi számít túl magasnak.
Jó. Tehát a normál vércukor szintről beszélünk, hogyha az éhomi, tehát a reggeli előtti vércukor, úgy, hogy minimum 8 órája nem ettünk, 100 mg per deciliter alatt van. Tehát ez a normális. Ami már 101, illetve 125 között van, az egy emelkedett éhomi vércukorszint, ami már egy további kivizsgálásokat igényel. A hipoglikémia, tehát a túl alacsony vércukorszint, az 75 alatt van. Na most annak az érzékelése néha változó, tehát van olyan személy, aki hipoglikémiához hasonló tüneteket érez, már egy 80-90-es vércukorszintnél is, tehát mondom, hogy de hivatalosan 75 alattról beszélünk, ami a túl magas. Tehát ez megint egy nagyon érdekes téma, mert hogy az utóbbi időben tényleg azt vesszük észre, hogy úgymond nem cukorbeteg személyeknél is, tehát hogyha az aranyst teszteljük őket, ők úgy jönnek ki, hogy nem cukorbetegek, de hogyha felteszünk egy szenzort, akkor észreveszünk, hogy vannak magasabb vércukrai. És akkor igazából az étel utáni két órás vércukorszint vissza kéne jöjjön 140 alá. Ez lenne az ideális. De mindenképp 180 alatt kéne legyen, mert ahogy említettem, a 180 az a vese határ. Tehát az, amikor már megjelenik a vizeletbe, tehát azon már azt érzékeljük, hogy károsíthatja a szervezetet. És azt alá kell hozzuk.
Ez a vizeletből való megállapítás, ez hogy történik? Tehát egy egyszerű laikus mondjuk a vizelet színén észre tudja venni?
Nem, ez a vizelet színén nem látszik, tehát hogy ez nem.
Térjünk vissza akkor a glükométerre és a szenzorra, mert a Marosvásárhelyi Rádió hallgatói tudhatják rólam azt, hogy van egyfajta vonzódásom a különféle digitális eszközök iránt, de felmerül az a kérdés is, hogy bár érdekesebbnek tűnik nekem egy szenzor, de megbízhatóbb összehasonlítva a glükométerrel?
Nagyon jó kérdés. Visszatérnék arra, hogy az egyik a vérből, tehát a glukométer vérből, míg a szenzor szöveti folyadékból állapítja meg. Úgyhogy emiatt lehetnek eltérések. Az újabb szenzorok, és az, amelyik most van, és mi programon keresztül kiírhatjuk a betegeinknek, ez egy pontos szenzor. Szenzoroknak is van, és minden vércukormérő eszköznek van úgymond egy pontossági mutatója, mit ők leketeszteljenek, és akkor ahhoz van viszonyítva. És most már reklám helye, de úgy igazából a Dexcom One Plus-szal ilyen téren nagyon jól állunk, tehát hogy felülmúlja akár a rendelőbe használ glukométereket is. Na most ugyanakkor lehetnek technikai hibák, tehát erre mindig felvonom a betegeim figyelmét, hogy inszerció alkalmával, tehát amikor behelyezzük, tehát hogyha véletlenül egy erecske vérér mellett van, tehát mutathat eltérő értékeket egy ideig, illetve vannak hibás szenzorok is, erre fel kell figyelni. Tehát ezért minden megkérem őket, hogy minden nap legalább egyszer újbegyből is mérjenek, és az legyen az éhomi érték, mivel akkor a legstabilabb a cukor, és akkor a két érték egyforma kell legyen. És ugyanakkor, ha meg nem egyforma, lehet a szenzorokat kalibrálni. Tehát ad lehetőséget arra, hogy javítsunk rajta. Én ilyen szempontból megbízok a szenzorokból, és ugyanakkor le tudom őket ellenőrizni.
A szenzorok kapcsán én hallottam olyan történeteket, erősítse vagy cáfolja meg ezeket, hogy kimondottan érzékenyek tudnak lenni például a vízre, vagy a reptéri ellenőrző kapukra. Tehát valóban vannak ilyen kényes pontok, ahol nem jó szenzort viselni, vagy amelynek következtében ez a szenzor meghibásodhat? Tehát, hogyha mondjuk kiadnak egy szenzort, aminek az élettartama egy hét kéne legyen, de én holnap repülővel utazom, akkor lehet, hogy holnap már dobhatom a kukába?
Erről a történetek változóak. Tehát, hogy a vízzel is igazából a sós víz, ami nincs jó hatással, azt szoktam mondani, hogy ne több mint fél órát sós vízbe, de amúgy se ajánlott, míg édes vízben is ne több mint egy órát. Na most persze ez megint változó, attól is függhet, hogyha már mondjuk picit fel van jöve az a ragasztó, amivel van rögzítve, akkor persze, hogy hamarabb hibásodhat. Ezért mindig, hogyha mennek kirándulni, vigyenek pluszba szenzorokat. Történhetnek velük problémák. Ugyanakkor aláhúzom azt, hogy mielőtt valaki szenzort használjon, tanuljon meg glukométert használni, és magával mindig vigye a glukométert. Tehát itten nem feltétlenül van az, hogy az egyik lelöki a piacról a másikat, tehát mind a kettő jelen kell legyen. Ami a reptéri problémákat jelenti, ott is van, elméletileg nem kéne zavarjon. Gyakorlatilag előfordult. Kiszámíthatatlan, de elméletileg nem kéne. Tehát a gyártó úgy mondja, hogy ez nem kéne bezavarjon. De ugyanakkor ezért mondom, hogy mindig legyen pluszban.
És mindig legyen nálunk glukométer
is. Tehát, hogy az alapokat ne felejtsük el.
Tehát hiába érdekesebb technológiai szempontból, hiába tud a telefon értesítést küldeni, vagy hangjelzést kiadni, vagy bármit, hogy itt baj lett, túl magas, túl alacsony a vércukorszintünk, azért az alapoktól ne szakadjunk el, maradjon a glukométer is. És hogyha már itt a különböző diabéteshez kapcsolódó kütyükről beszélgetünk, akkor ne feledkezzünk meg az inzulinpompáról sem. Mi ez, és miben segít a betegeknek?
Az inzulinpumpát azt egyes típusú diabétesben használjuk, tehát ahogy mondtam, ott egy teljes inzulin hiány van. Na most a kívülről bevitt inzulint azt mind arra úgy próbálták, tehát finomítani, hogy minél közelebb kerüljön a fiziológiás állapothoz. Tehát a mi hasnyálmirigyünk, tehát egy normálisan működő hasnyálmirigy kb. 4-5 percenként termel egy-egy kis adag inzulint, úgymond. Na most ezek az inzulinpumpák is így vannak kialakítva, hogy folyamatosan, tehát adagolják az inzulint. Tehát egy ilyen kis katéter, ami be van helyezve, 3 naponta kell cserélni. A pumpa az igazából, tehát a inzulin tartalmaz, és azt 5 percenként adagolja. Pluszba olyankor ad többet, amikor beüti a személy, de hogy étkezések előtt. Kiszámítja, hogy mennyi szénhidrátot fog enni, vagy illetve mennyit evett, vagy mennyit még korrigálni a vércukrán, és akkor az szerint van adagolva. Ami még igazából érdekes, hogy most már jelen vannak a piacon, és már programon keresztül is kaphatók azok az inzulinpumpák, amik összeköttetésbe állnak a szenzorral, és úgymond korrigálja a pumpa a szenzor által mért vércukor szerint, illetve le tudja akár állítani az inzulin a beadását is. De hát úgymond vannak ezek a closed loop, tehát zárt rendszerek, ahol az illető rá se kenézzen a vércukrára, hanem ez párhuzamosan történik.
Itt nagyon természetesen beszélünk az inzulinról, de én fontosnak tartanám letisztázni, hogy ez micsoda, illetve miért van szüksége egyes pácienseknek inzulinra, míg másoknak elégséges a gyógyszeres kezelés.
Az inzulin az egy hormon, egy anyagcsere szabályozó hormon, tehát itt befolyásolja mind a szénhidrát anyagcserét, mind a zsír anyagcserét, mind a fehérje anyagcserét. Egyértelműen a szénhidrát anyagcserében nagyobb a szerepe. Tehát itt igazából a glukóz besegíti a sejtekbe, így jutunk energiához. Na most, a fehérje anyagcserében meg a maga a fehérje szintézis, tehát maga a fehérje beépülés, épülésében van szerepe. Ezért, hogyha valakinek nincs vagy túl kevés, vagy nincs egyáltalán inzulin termelése, akkor az a vércukor a vérben felgyűl, míg a sejtben nem jut be. Tehát az illetőnek ilyen kettős állapota van, hogy ő folyamatosan éhes, ennél a személynél egyértelműen, hogyha nincs inzulin, azt kell potolni. Na most, hogyha valakinél van inzulin termelés, de nem elégséges, akkor olyan gyógyszerekkel egészítjük ki, ami segíti az inzulin termelésben. Jó, de ahhoz kell legyenek olyan sejtek, beta sejtek, amik képesek még inzulin termelni. Illetve, ha van olyan állapot, mint például az inzulin rezisztenciáról beszélek, ahol van inzulin, de annak a hatását nem tudja megfelelően kifejteni, akkor olyan gyógyszerekkel avatkozunk be. Jön be az, hogy miért tud jelen lenni egy egyes típusú diabétesz, és idővel egy akár egy kettes típusú diabétesz, mert van egy inzulin hiányunk, de ugyanakkor kialakulhat egy például a mozgás hiány, illetve a súlygyarapodás miatt egy olyan állapot, amikor az az inzulin, amit mi kívülről beviszünk, nem tudja megfelelően kifejteni a hatását.
Nagyon sokszor felteszik ugye a cukorbetegek azt a kérdést is, most függetlenül attól, hogy inzulinon vannak, vagy gyógyszeren, hogy miért csak kezelhető és nem gyógyítható ez a betegség? A jövőben látszik arra bármi nemű lehetőség, hogy ez változzon?
Reményeim szerint igen. Tehát én hiszek ebben, hogy ez az állapot gyógyítható lesz. Igazából, tehát, hogy én főleg abból kiindulva, hogy látom, milyen lépéseket tesznek az egyes típusú diabétesben is. Tehát azt érintő kutatások, hogy egyes típusú diabéteszt érintő kutatásokban, hogy milyen lépéseket tesznek, merem azt hinni, hogy itt majd beszélhetünk gyógyításról. Míg a kettes típusú diabétesben azért ne felejtsük el azt, hogy itt abban az helyzetben a páciensre, tehát ő sokkal jobban ki tudja venni a részét abba, hogy ő jól legyen, tehát a kezelésében. Míg egyes típusú, tehát nagyon sok függ a kezelésben, míg a kettes típusú nagyon sok függ az életmódtól. És arra fektetném a hangsúlyt, tehát a kettes típusúban a prevencióba fektetném a hangsúlyt. Sőt, az ilyen állapok, a köztes állapotok, amikor csak egy prediabétesz van, egy emelkedett éhomi vércukorszint, amit említettem, vagy egy például egy posztprandiális, tehát étel utáni magasabb vércukorszint, ha már észrevesszük, hogy gond van, onnan lépjünk vissza, hogy ne alakuljon ki a diabétesz. Úgyhogy én ebbe a kettőbe látok fejlődést és reményt.
Lehet hallani ilyen újabb gyógyszerekről, amelyek segítenek a diabétesz megelőzésében legalábbis, de érnek ezek a gyakorlatban, a valóságban bármit is?
Igen, tehát gondolom arra célzó, hogy obezitológiába használt úgymond fogyasztó injekciókról lenne szó, amiket használunk, ki tudunk írni, sajnos nem kompenzáltan, de hogy nagymértékű fogyás érhető-e velük, és hogy ez megelőzheti a diabétesz kialakulását, ezért erre a válaszom igen, mert hogy testsúly optimalizálással igen, elérhető az, hogy egy prediabéteszt visszafogjunk. Na most ezt nem úgy kell elképzelni, hogy használok egy ilyen típusú gyógyszert egy fél évig, egy évig, és emellett egy megfelelő étrendet, és akkor megtörténik az a 20 kiló, vagy amennyi, ahány kilót szeretnék fogyni, és akkor utána visszatérek a régi életmódba, mert úgy nem működik. Tehát azt az életmódot, azt a táplálkozási típust, amit bevezetek ebbe a fél évbe, évbe, két évbe, ameddig szükséges használni ezeket a szereket, ezt utána is kell folytassam. És akkor így fenntartható az a súly és az az állapot.
Összegezzünk. Mit tudna ajánlani a cukorbetegeknek, mire figyeljenek oda, mit tegyenek annak érdekében, hogy semmiben ne érezzenek hátrányt, illetve mindezekre ugye ne csak a diabétesz világnapon november 14-én, hanem az év összes napján figyeljenek oda.
Több dolgot is megemlítenék. Az egyik az, hogy el kell járni a rutin laboranalíziseket elvégezni. Tehát mindenki, aki 35 év feletti, egy teljes labort végezzen el. És utána a családorvos eldönti, hogy évente, két évente, max. 3 évente megismétli-e. Tehát ez a legelső lépés. Tudjuk, hogy mi a jelen helyzetünk, állapotunk. Emellett a mindennapjainkba odafigyelni arra, hogy legyen mozgás, az étrendre és a stresszkezelésre. Tehát, hogy ezt minden nap oda tudunk erre figyelni. Ugyanakkor meg, ha már a családban valaki cukorbeteg, akkor még inkább odafigyelni ezekre a részletekre. Így is, úgy is, de akkor még inkább. És talán azt mondanám, hogy tehát egy ilyen kis személyes gondolat, hogy nincs olyasmi, hogy csodaszer. Tehát tényleg sajnos nem egyszer hallom azt, hogy valaki rákeres egy valamilyen diabétesz gyógyító valamire, szerrel, és akkor utána bombázva van, és előbb-utóbb megvesz valamit, és kipróbál, és ezzel sajnos legtöbbször csak elhúzódik az idő. Tehát eltelik hosszabb idő a diagnózisig. Jó, vagy akár egy olyan szert használhat, ami még inkább károsítja. Tehát, hogyha már van egy emelkedett vércukorszint, tényleg küldőpapírral meg kell keresni egy diabetológust, el kell beszélgetni, és ha arról van szó, akkor akár rendszeresen, már hogyha van egy prediabétesz is, rendszeresen el kell járni. Egy fél évente, évente meghatározzák, hogy milyen gyakorisággal. Tehát ez pénzbe se kerül, egy kis időbe kerül, de hogy ezt magunkért csináljuk.
Ne a csodaszerekbe és ne az internetnek, hanem a szakembereknek higgyünk. Legyen akkor ez a mai medicina záró gondolata. Dr. Kórodi Melinda, diabetológus szakorvos, köszönöm, hogy itt volt a medicinában és válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm a kérdéseket.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A medicina műsorvezetőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék. Az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra...